88,3 MHz-en. Stúdiónk mai vendége dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke. Tisztelettel és szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot Cegléden, és titeket is a stúdióban, és köszönöm a szolgálatot.
Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Ugye utoljára akkor hallottunk, amikor a születésnapunkon készítettünk veled egy telefoninterjút, és most személyesen is találkozunk. Egy pár szót beszéljünk arról, hogy ki is az a Szabó Tamás. Merre felé, hol születtél?
Halimba, ez egy hol? Kicsi Halimba, ez egy kicsi bakonyi falu, bányászfalu egyébként, megőrizte a vallásosságát is, tehát odáig nem jutottak el időben a kommunisták, mert kicsik falu nem nagyon érdekelte őket, ha ott nem volt valami bősz ember, akkor béké hagyták. Tehát mi jártunk ott misére, hogy kell, meg minisztráltam, és így tovább. És aztán a szüleim ilyen 10 éves koromban kerültek be a bányászközpontba, mert apám egyébként bányász volt, így kerültem Veszprémbe, és aztán onnan tovább az életbe, de hát ez egy hosszú történet.
Hát szeretjük a hosszú történeteket.
De egy valamit el szeretnék Halimbáról mondani. Az idősebbek talán még emlékeznek rá, hogy volt a halimbai papbácsi, a gyógyító pap, aki nem csak, hogy a falunak a plébánosa esperes volt, hanem gyógyfüves pap volt, és nem csak pap volt, hanem gyógyszerész is, sőt orvos is. És ez volt az, ami miatt tényleg százával küldte ki naponta a gyógynövény csomagokat. Az volt a rend, hogy kellett neki írni, elküldeni egyébként magát a leletet. Tessék! Tehát, és utána pedig ő elkészítette. Néha megpróbálták kuruzslásért bezárni a aktivitását, csak hát az a helyzet, hogy a legnagyobb kommunista vezetők alkoholizmus miatti májbetegségét is ő gyógyította meg, ezért aztán mindig megúszta, hogy tönkre tegyék azt az aktivitást, amit csinál. Ez nekem azért fontos, mert Halimbának azt gondolom ez az igazi nagy kincse. Engem ő keresztelt egyébként, minden évben hazamegyek a temetőbe, és akkor hozzá is elmegyek. És ami még érdekesebb, hogy mi nagyon sok mindent tanultunk tőle a gyógyfüvekről, mert velünk gyűjtette, vagy éppen szárítatta, vagy éppen megmondta, hogy ebből a kis kanálból akkor 2 beleraktok ebből a dobozból, meg ebből a dobozból, meg ebből a dobozból, és akkor összekeverni is egy adott receptúra szerint. Tökéletes volt a tanítási módszere, a fejünkbe verte a tudást, mentél a réten, és akkor jól fejbe vágott, hogy nem látod, hogy bába kalács, és akkor egyből megtanultad, hogy az a bába kalács, arra nem lépünk rá, hanem szépen felszedjük. Hát nyilván majdnem mindent elfelejt az ember, de nekem volt annyi fineszem, hogy visszamentem a faluba, és összeszedtem a még meglévő recepteket a néniktől, akik neki segítettek összerakni. Úgyhogy megvan a 40 gyógyfűből álló keserű ital receptem, de megvan a máj receptem, a tüdőre, a vese receptem, mindenem megvan. Úgyhogy össze tudom rakni, amit ő csinált. Egyébként az is érdekes, hogy a gyógyfűvei között sokat használt olyat, ami nincs benne a mai gyógyszerkönyvben, mert hogy nem tudom miatt, de méregnek tartják. Például szinte minden teájába egy nagyon pici vérehulló fecskefüvet rakott, pedig azt nem engedi a gyógyszerkönyv. Na jó, erről sem szabad túl sokat beszélni, mert minden
olyanról beszélünk, amit enged a gyógyszerkönyv, nehogy aztán kapjunk a bóvitánkra. És ahogy gondolom, tovább kerültél, nőttél föl, akkor ugye jött a dackorszak, ez most nálunk itt ilyen problémás, amikor is megjelennek azok a dolgok, hogy egy picit elsodródnak Jézustól, Istentől, és most ugye, hogy húsvét közeledik, ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó és fontos téma lenne. Te hogy élted meg ezt a, hát én dackorszaknak hívom, nem tudom, te hogy hívod ezt, amikor egy picit úgy azt mondják a fiatalok, hogy mennyi más fontos dolog van.
Én tékozló fiú korszaknak tartom, szerintem a fiúknak meg különösen majdnem kötelező végigmenni ezen. Tehát iszonyú messze el tud menni az ember. Tehát tényleg ott, ahol éhség van és fogcsikorgatás, és az a csoda, hogy az ember megúszza élve. Hát, mert a bolond fiúk azok ilyenek, nem? Tehát akik különösen valami miatt egy ilyen erősen lázadó vagy önpusztító gondolkodást vesznek fel fiatalkorukba, az a csoda, hogy éve megusszák. No, így indult el ez a fiatalságom, és aztán a 20-as éveim végén kezdtem valahogy újra érdeklődni, visszaódalogni, tehát ez még nem volt egy komolyabb változás, inkább csak az, hogy elkezdtem foglalkozni a Bibliával. Lehet, hogy nem is lelkiségi okokból, lehet, hogy kulturális okokból, hogy értsem, hogy a József és testvéreiben, a regényben most miért így van. Az érdeklődés az egy ponton hirtelen és ilyen megrázóan átfordult egy életszemlélet változásba, és ez a dolog összefügg Antal Józseffel. Mégpedig Antal József halálával. Én ugye egy korosztállyal vagyok fiatalabb, mint ő, a gyerekeinek vagyok a korosztálya, és emberileg is nagyon megszerettük egymást. Tehát én nagyon, nagyon szerettem, tiszteltem őt, de ő is, mint embert is. És nagyon sokat foglalkozott is velem. És amikor meghalt, akkor úgy éreztem, hogy nem bírom eltemetni őt, ha nem rendezem le a dolgomat az Istennel. És 25 év után mentem el gyónni. Antal miatt.
Ugye, mikor volt évszámilag?
1993.
93
decemberében ment el Antal József, és 1993, tehát ilyen kamaszkoromban voltam utoljára, és mondom, 20-valahány év után mentem el újra gyónni, tettem le mindent, szóval ilyen nagyon érdekes volt, és egy nagy megszabadulással mentem oda, és utána nagyon-nagyon tudatosan kerestem, hogy na, akkor mi is az én dolgom? Mert ugye az is egy megrázó elem volt Antaltól, hogy miután oda mentem, ha úgy tetszik, tehertől megszabadulva a temetési bizottságba, mert éppen azért, mert különösen jó kapcsolatban voltunk a nagyfiával együtt, én is része voltam annak a néhány embernek, aki a végiggondolta, hogy hogy is legyen a temetése méltóan. És akkor jött a Borbeic Pál, és mondta a halálos ágyáról hozott üzenetét Antal Józsefnek, amit aztán ki is írtunk a parlamentre, a ravatala fölé, ez pedig az volt, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert annak van jövője. És ez a két dolog, ez valószínűleg megváltoztatta az életemet. Tehát egy fordulat következett be, hogy nekem mást kell csinálnom, mint eddig. 98-ban ott hagytam a politikát, és akkor lényegében azóta ezekkel a missziós dolgokkal foglalkozom.
Akkor visszább egy kicsit. Miért keveredtél bele a politikába? Mi ösztönzött arra, hogy foglalkozz politikával?
Ugye a család az végig azt magyarázta, hogy a politikát úgy el kell kerülni, mint a tüzet, mert azért a családból, ha nem is nagyon, de 56-ban többen kicsit megégették magukat, és nagyon félt a család. Tehát ez volt az alapüzenet a családtól, hogy távol ettől. Engem meg rettenetesen érdekelt egyébként. Tehát kicsi gyerek koromban, általános iskolában már pamfletteket írtam, meg szüleimet többször be is hívták a rendőrségre, hogy micsoda hülye gyerek ez. Nos, aztán a 80-as évek elejétől pedig tudatosan kerestem, mert azt érezni lehetett, hogy itt muszáj megváltozni a dolgoknak, hogy hol gyűlnek össze ezek az emberek. És én az előttem járó népi írók korosztályát, legalábbis a munkásságát nagyon szerettem, tehát Csóri Sándor, Nagy Lacit, Íjést és így tovább, figyeltem őket. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy nézd, ezek meg most csinálnak valamit. És akkor ráakadtam a lakitelekre, ráakadtam a fórumokra, ahogy azt mondta az akkori fórum magáról, hogy ő szervezetté válik, azonnal jelentkeztem Lezsák Sándornál, hogy én és hajlandó vagyok, kész vagyok segíteni, rám bízta a Dunántúl megszervezését, megszerveztem a Dunántúli MDF-et, és akkor ennek következményei vannak. Ugye nem gondoltam én, hogy politikai pályára menjek, de hát hogyha van egy fiatal közgazdász, vállalatvezető, aki megszervezi a Dunántúlt, annak előbb-utóbb az a sorsa, hogy beválasztják az MDF elnökségébe, és amikor megnyerjük a választást, akkor az a sorsa, hogy akkor valami politikai végrehajtó hatalmat kap, túl azon, hogy bennül a törvényhozásban. Na így történt aztán, hogy először a munkaügyi államtitkárságot bízta rám a miniszterelnök úr, aztán a pénzügy államtitkárságát, és utána meg 92-től átvezényelt egy könnyű miniszteri feladatba. Igen. Mikor mondta, hogy ezt kell csinálni, akkor én kérdeztem tőle, hogy muszáj engem ilyen fiatalon politikailag kivégeztetni? És mondta, hogy nézd, hát te miattad a kezemet tűzbe merem tenni, neked kell csinálni. És akkor igenis parancshapták. Nos, de ahogy ő elment, akkor bennem is megtört ez a lendület. Tehát ő nekem egy igazi nagy kincs. És úgy éreztem, hogy na, a politikában ilyen nem lesz, mint ő. Akkor pedig neked nincs helyed ott. Menj ki, csinálj mást. Nem a te, a Antallal a te világod, mert ő olyan értéket visz és erős. A utána következésben nem bíztam, hogy egy olyan kultúra jelenik meg. És ezért inkább úgy döntöttem, hogy 98-ban kiszállok, nem indultam sehol, és akkor visszamentem a civil világba.
Civil világba, többek között a Mária Rádióhoz.
Igen, ez meg úgy történt, hogy először, amivel igazán találkoztam, ahol dolgozni lehetett, ez keresztény tanfolyamok felnőtteknek, a Kurszió nevű tanfolyam, ami arra szolgál, hogy akik nincsenek beoltva az Isten ellen, már pedig nagyon kevesen vannak beoltva, csak nem találkoztak vele, azoknak legyen egy élménye, hogy miről is van a szó a kereszténységben, és ebben elkezdtem dolgozni, és akkor 2000-ben egy Verbita szerzetes, aki ma is a rádióban jelen van, Gál Jenő atya, ő mondta nekem, hogy magának meg az a dolga, hogy szervezze meg a Mária Rádiót. Soha életemben nem hallottam róla, soha, semmit. És akkor elhittem neki, hogy ez a dolgom, és akkor 5 év múlva meg is szólalt Budapesten a Mária Rádió. Én azóta Kurzióban dolgozom, egyébként, tehát azóta is dolgozom a Kurzióban. A Mária Rádió ugye egy frekvenciás rendszerből most már 21 helyen szól. Éppen a héten nyertük meg Szombathelyt. Az egyébként 88.4 Szombathely, és azon kívül pedig valamikor a 2000-es évek elején a szívembe jött egy álom, hogy Mária kegyhelyeit össze kell kötni egy zarándokút hálózattal Közép-Európában, és azóta a Mária úton is dolgozom. Ez mind önkéntes munka, mert egyébként a másik életemben egészen más területen üzletemberként dolgozom, a saját vállalatomban, tehát családot is el kell valamiből tartani, 100 embernek adok egyébként munkát.
Érdekes, és mik a tervek? Úgy, mint Szabó Tamás magánszemély, és úgy, mint Szabó Tamás, mint a Mária Rádió elnöke.
Hát a terv az rengeteg van, hogy az Isten segíte ezekben, az meg majd kiderül, hogy az ő útja-e, azt nem tudjuk. Szóval a Mária Rádióval kapcsolatban minden vágyam az, hogy ha nem is lehet országos rádió, mert törvény nem engedi meg, de a lehető legnagyobb lefedettséggel legyünk jelen az országban, mert érzem ezt azt a fantasztikus igényt egyébként, aki találkozik ezzel a világnak, arra szüksége van a Mária Rádióra. Tehát a Mária Rádióban hosszú távon lesz még munka, nekem vagy a utánam következőnek, hogy ezt elérjük. Nagyon szeretném igazán élővé tenni a Mária utat. Azt szeretném elérni, tehát ezen dolgozom, nem fogom elérni, mert ahhoz kevés már az idő, ami előttünk áll, hogy Közép-Európa a világnak ilyen spirituális lelki központja legyen, hogy megújulni, jöjjenek ide. És a zarándoklás az egy olyan dolog, ami megújítja. Ezért a zarándok utakat akarom építeni, hogy az emberek találkozzanak az Istennel is, de velünk is, mert nagyon el vagyunk ma is zárva a világtól. Tehát azzal, hogy leomlott a vasfüggöny, azt hittük, hogy mindenki majd velünk is kapcsolatban lesz, nem. Nagyon el vagyunk ma is zárva. És hát ugye nyilván a vállalatoknak menni kell, a 100 embernek kell munkát adni, a családban pedig most már a következő generáció egyetemi oktatása, aztán lehet, hogy a család alapítása, mert ugye az egyik unoka csapatot azt én nevelem, mert ott szétment a család, és hát nálam nőttek fel a unokák, ahol a legnagyobb már 19 éves hölgy. Úgyhogy,
hölgy, hát mondom, egy új... szépen mondtad.
Hát most már az, szóval nem egy kis kölök, hanem 19 éves nő, hát az már egy anyányi gyerek, nem?
Igen.
És mi is 20 évesen házasodtunk a feleségemmel, hát nem tudni, hogy mi történik. No, szóval van az embernek feladata, amit a Jóisten adott, és valószínűleg több és szebb ez a feladat, mint az, amit a Antal halál után a politika adott volna.
Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál, és hogy megosztottad velünk a gondolataid. Azért a rádió hallgatóknak elmondjuk, hogy most azon kívül, hogy meglátogattál minket, az is a cél, hogy egy előadáson veszel részt, illetve tartasz egy előadást. Még egy fél perc, hogy miről is lesz szó ezen az előadáson.
Április 8 az Antal Józsefnek a születésnapja, és a ceglédi ek, különösen Csáki András volt országgyűlési képviselő társam rendkívüli buzgalma miatt minden évben megemlékeznek erről. Én most másodszor vagy harmadszor vagyok ezen a megemlékezésen, és nagyon-nagyon büszke lehet Cegléd arra, hogy ő tartja Antal József megemlékezéseit, mert nem mindenütt tartják, talán már el is feledték. És ezen a megemlékezésen veszek részt, és egy félórás kis felidézést kaptam feladatul, hogy ide idézzem Antal József tevékenységét, vagy személyiségét inkább a ceglédiek elé.
Köszönjük szépen, további munkádhoz nagyon sok erőt, kitartást és hitet kívánunk.
Én köszönöm a szolgálatot, üdvözlöm nagy szeretettel a Mária Rádió ceglédi hallgatói családját és minden ceglédi embert.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.